ugye 80% pontossággal megmondja azt, amire én kíváncsi vagyok, és nagyjából hiteles adatokat mond, például kiék és meg a kezelése kapcsán. Tökséget, tök jó dolgokat mondott. De ezt onnan tudtam eldönteni, hogy ismertem a háttér információkat ebben, hogy mi az, ami hitelesebb, és mi az, ami nem. És a nagy kockázat ilyenkor az, hogy néha tévedéseket is hoz a robot, és ugye az emberi lélek úgy működik, hogyha hallottunk 2-3 igaz állítást, akkor általában a negyediket is igaznak fogjuk elfogadni mérlegelés nélkül. Ugye ezt még annó Hitler is használta a beszédeiben annó, hogy először mondott egy-két olyan tényt, ami igaz volt, aztán ezzel megértettek az emberek, utána pedig kitalált tényeket. Üdv a Vállalkozás és Pszichológia Podcastben! A műsor házigazdái Gál Kristóf, aki a Click Marketing ZRT alapítója és vezetője, illetve Bíró Bence Péter pszichológus, aki a Business Burnout Biblia című könyv szerzője. Itt azért beszélgetünk, hogy te ingyen megkaphasd azt a gyakorlati tudást, ami nekünk szó szerint akár évtizedekbe, illetve súlyos millióba kerültek. Nem is húzzuk az időd, csapjunk is bele, kezdődjék az adás. Jó szórakozást hozzá! Azt gondolom, hogy az egyik leginkább népszerű, berobbanó téma, amivel találkozunk itt a közbeszédben és az interneten is, ez pedig az mesterséges intelligenciának a térhódítása. És nem csak úgy általánosságban, hogy na majd jönnek a robotok és elveszik a munkánkat, hanem itt van például ez a chat szoftver, az OpenAI-nak például a ChatGPT-je, amivel már egészen sok mindent meg lehet beszélni. Szerintem ez egy inspiráló beszélgetés lesz azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk ezt a jelenlegi vállalkozásba akár segítségként használni, milyen véleményünk erről, hoztunk egyébként érdekesség is információkat, adalékokat, morzsákat, és megnézzük, hogy milyennek a jövője, így a mi kis perspektívánkból, ugye egyikünk sem időjós, vagy hát másfajta jósok sem vagyunk, de ezért érdekes lesz szerintem ennek a megélése. Kristóf, azt tudom, hogy te készítettél magadnak nagyon jó képeket magadról itt a mesterséges intelligenciának köszönhetően, de akkor ez nem az a ChatGPT szoftver volt, hanem az egy másik lehetett.
Igen, szóval ismerkedem ezekkel a technológiákkal, bár őszintén szólva szerintem ez, tehát ki mit nevez mesterséges intelligenciának, nem azt mondom, hogy a téma szakértője vagyok, de szerintem azok a dolgok, amikre most azt mondjuk, hogy mesterséges intelligencia, az igazából szerintem nem mesterséges intelligencia, és ez egy jó felütés lehet akár.
Na hát lassan kibontjuk, és megnézzük, hogy mit értesz ez alatt. Egy-két érdekes információ, mielőtt ez megtörténik. Ugye mesterséges intelligenciát hol használják? Például a chatbotoknál 2017-ről 2024-re azt jósolták, hogy 5-szörös lefedettség lesz a piacon, és hogy az amerikai felnőttek több mint 21%-a, az Z-generáció pedig több mint 80%-a használ valamiféle szöveges vagy hangértő botokat. Például a Siri is elvileg mesterséges intelligencia épülő dolog, tehát megérti a szöveget, és ez alapján tud neked válaszolni bizonyos kérdésekre. De akinek iPhone-ja van, az pontosan tudja, hogy mennyi mindent nem ért a Siri, mennyi mindent nem tud felismerni, és mennyi mindenre nem ad jó válaszokat.
Hát csak azt ismeri fel, ami bele lett így vagy úgy programozva.
Igen, nekem a kedvencem, amikor Spotify zenét akarok elindítani rajta, és 10 esetben 7-szer nem azt indítja, amit én szeretnék, még akkor sem, hogy megpróbálom jól kimondani ezeket. Szóval ez egy érdekes dolog, tehát hogy szerintem ez érdekes téma lesz még most is a beszélgetésünk folyamán, hogy mennyire tökéletlen most még ez a szoftver. Ugye rengetegen félnek attól, hogy itt aztán Terminátor lesz és világvége, hogy a robotok milyen okosak lesznek, mert most volt egy ilyen hír is, hogy ez a chat szoftver, amire most beszélgetünk, az le tudott tenni egy orvosi szakvizsgát, olyan szempontból, hogy meg tudta válaszolni a kérdéseket, anélkül, hogy fel lett volna extra módon készítve erre a vizsgára. Hát igen, miért mondod azt, hogy ez nem mesterséges intelligencia?
Ez ilyen terminológiai kérdés szerintem. Szerintem a legtöbb ember igazából azért fél, aki fél így vagy úgy ettől a témától, mert hogy azt mondjuk, hogy majd életre kell, meg önállóan döntéseket hoz egy ilyen intelligencia, stb. De hogy ezek, amiket mi most mesterséges intelligenciának hívunk, és nem tudok ennél jobb elnevezést, tehát leegyszerűsítve egy jó elnevezés, igazából azt tudják, hogy a beleprogramozott dolgokat brutális sebességgel tudják, és kereső van mögöttük, és adnak vissza folyamatosan információt. Például egy ilyen chat robottal is igazából csak arról tudsz beszélni, amit valaki valahogy beleprogramozott, tehát nem képes új dolgokat kitalálni, vagy új problémákat megoldani. Szerintem egy jó példa mondjuk, hogy a Teslának az önvezető képessége kapcsán. Annyit tudok róla, hogy ugye az egy téma, hogy a Tesla autóknak a kamerái ugye folyamatosan figyelik a környezetet, és akkor felismerik-e mondjuk, hogyha egy kutya átfut, vagy ha egy ember eléugrik, vagy ha csak egy nagy szemetet oda sodor a szél. És akkor az egy kérdés, hogy ismeri fel, hogy mi a szemét, mi az ember, mikor mi egy tábla, stb. És ugye ez olyan értelemben tudnak tanulni, úgymond ezek a szoftverek, és ezt nagyjából úgy csinálják, hogy ugye az autók folyamatosan küldik vissza a jelet a központba a legtöbbször, és mondjuk biztos volt már 200 000 olyan alkalom, hogy valami, vagy nem 200 000, lehet, hogy 2 millió, vagy 20 millió, vagy tök mindegy. Tehát rengeteg alkalom, hogy mondjuk egy Tesla azt hitte valamire, hogy ez egy kutya, de igazából egy papírdarab volt. És hogyha kellően sokszor ezt az információt valaki amúgy megmondja, hogy nem, ez nem kutya volt, hanem papírdarab, ez ugye szerintem ember kell, akkor majd a 100 millió egyedikre már tudni fogja, hogy oké, ez nem egy kutya, hanem egy papír, mert már erről is van annyi adatunk, hogy jobban fel tudjuk ismerni. És akkor erre azt mondjuk, hogy végül is egy ilyen öntanuló mesterséges intelligencia, de hát igazából nem teljesen öntanuló. Sőt, azt is lehet mondani, hogy akár lehet, hogy nem kell hozzá ember, hanem hogy észreveszi a mondjuk a vezető viselkedéséből, hogy mikor mekkorát fékez, mikor mit csinál, és hogy az alapján akár ő maga észreveszi, hogy az nem kutya, hanem nem tudom, papír. De hogy alapvetően mondjuk egy alapvetően új dolgot nem fog megtanulni. Képes mondjuk tárgyakat felismerni, és azt egyre pontosabban felismerni, de mondjuk nem fog megtanulni hegedülni, vagy nem tudom. Tehát nem fog tudni olyan dolgot megtanulni, ami alapvetően nincs beleprogramozva, és szerintem ez alapvetően minden ilyen MI, mesterséges intelligencia vagy AI-ra igaz.
Érdekes felvetés az, hogy miért félünk ettől, és mi mit vetítünk rá erre a fajta jövőképre a robotokkal kapcsolatban. Ugye a hallgatóságunknak már biztos beszéltünk az ilyen projekciós tesztekről, mint a rorsak, hogyha valaki nem tudja ezeket a szavakat, akkor nem kellett megijedni. Biztos láthatok már filmekben tintapacákat, amit a pszichológus mutogatott az ügyfelének, páciensének. És olyankor mi történik? Ugye a tintapacákon nem ábrázol semmit. Tehát nincs ott se kutya, se vérfolt, se mesztelen nők, semmi, hanem csak az van a tintapacákban, amit rávetít a páciens. És a páciens azt vetíti rá, ami az ő tudattalanjában van. Na most nem feltétlenül azt mondom konkrétan, hogy aki kutyát vetít rá, annak kutya van a tudattalanjában, hanem ezeknek van egy szimbolikus jelentése. De például ide visszahozva ezt a példát, a bizonytalan helyzetekre általában nem azt vetítjük rá, ami a legvalószínűbb, hanem azt, ami a mi belső világunk nagyjából megegyezhet. Például valószínűleg akkor fogok félni a bizonytalan helyzettől, akkor fogom azt gondolni, hogy itt valami nagyon rossz dolog fog történni, hogyha korábban is ez volt a megélésem, nekem mondjuk van egy ilyen bizonytalanság, ilyen, hogy a jövő az mondjuk a valami rossz dolgot tartogat nekem, tehát egy ilyen sémán van például, vagy ez volt a megélésem folyamatosan gyerekként. Ha arra számíthattam, hogy előbb-utóbb minden úgyis megoldódik, akkor valószínűleg a mesterséges intelligencia sem egy olyan dolog lesz, amitől rettegni fogok, mert egy bizonytalan helyzetben nem ezt fogom rávetíteni. De ugyanez az igaz akkor is, ha tegyük fel, mondjuk munkatársam nem ír nekem vissza éppen, és nem kaptam időre választ érte. Hogy mit gondolok ilyenkor? Azt gondolom, hogy túl elfoglalt volt, azt gondolom, hogy én szörnyű vagyok, és ezért nem válaszol nekem, azt gondolom, hogy ő egyáltalán nem foglalkozik a munkájával. Ugye ez egy ugyanolyan bizonytalan helyzet, mint az, hogy jövőben mit hoz majd a mesterséges intelligencia, nem tudjuk bejósolni. A mi érzelmi reakciónk az pedig csak attól lesz érdekes, hogy mi mit veszítünk rá az adott helyzetre.
És mondjuk félek-e attól, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkámat a jövőben? Ugye mi témánk online marketing, egy csomó ilyen mesterséges intelligenciának nevezhető dolog van, hogy a hirdetéseket hogy keveri egy ilyen valamilyen robot, és hogy akkor már nem kell majd hirdetéseket beállítani, tehát igazából retteghetnék, hogy az egész cégemet veszélyezteti mondjuk ez, de azért nem rettegek, mert van egy olyan magabiztosságom, hogy tudom, hogy mindent megoldok, mindenre majd valamit kitalálunk, azért olyat én még egyelőre nem láttam, hogy tényleg ki tud váltani egy embert, lehet, hogy bizonyos automatikus feladatokat jobban, tehát könnyebben számol másodpercenként 1 millió adatot, mint egy ember. De ezt lehet, hogy a javunkra tudjuk fordítani. Azt most nem tudom megjósolni, hogy 10 év múlva mi lesz, lehet, hogy tényleg megszívjuk, de hogy egyelőre nekem például nem okoz bizonytalanságot, és a cégem belül is, akik ugye azok a PPC menedzsereink, akik az online kampányokat kezelik az ügyfeleknek, körünkben felmerült, hogy vajon mi lesz ezzel az egész témával, hogy nem lesz az egész ilyen teljesen ilyen automatizált. De azt mondjuk, hogy oké, biztos, hogy valami majd lesz még jobban automatizált, de hogy egyre magasabb szintű ilyen stratégiai nézőpontokat nem fog valószínű felvenni a mesterséges intelligencia, tehát hogy lesz szükség emberekre, legfeljebb majd mást kell csinálniuk.
Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia jelenlegi fázisban, akár mondjuk egy későbbi fázisban nagyon hasonló lesz, mint a vállalkozásnak az összes többi változása. Hogy mindig van valami változás, amihez alkalmazkodni kell. Hát nyilvánvalóan mondjuk 30 évvel ezelőtt nem volt Facebook, akkor nem tudtál Facebook marketinget értékesíteni ahhoz, hogy amikor ez bejött, neked meg kell tanulnod ezt. Hogyha változik a világ a mesterséges intelligencia miatt, hát akkor miért ne változtathatnál te is? Tehát miért ne tanulhatnál meg új készségeket, amire akkor lesz éppen szükség? És hogy miért ne bízhatnál abban, hogy te képes leszel később is? Most általánosan beszélek alapvetően, nem csak rólad, Kristóf.
Igen, tehát az összes ilyen technológiai újításban, tehát hogy az, amikor megjelentek az első gépek, vagy a gőzgép, vagy nem tudom, még idézőjelben nagyon régen, hát most mi a régi, akkor is mindenki félt, hogy akkor nem lesz, nem kell majd ember, de hogy még mindig kell ember, mert hogyha végül már egy ilyen szuper számítógép isten irányít mindent, akkor is valakinek majd be kell kapcsolni a gépet. Jó, lehet, hogy ez munkahelyeket fog elvenni, de eddig mindig alakultak más dolgok, tehát így mindig volt valahogy.
Megteremtődnek is munkahelyek.
Igen, igen.
volt egy érdekes kutatás, ahol megvizsgálták azt, hogy a chatbotok mennyire tudnak jól értékesíteni. Mert hogy vannak olyan pozíciók, olyan sales pozíciók, ahol bizonyos sablon kérdésekre kell választ adni. És az esetek túlnyomó többségében, amikor chatbotok válaszoltak, azok sokszor ilyen gyorsan betanulható kérdésekben nagyon jól tudtak értékesíteni, tehát 70-80%-ban igazából megvolt az eredményesség, de ami érdekes volt, hogy amikor viszont kiderült az, hogy ezek chatbotok, és nem emberekkel beszélnek az ügyfelek, akkor óriási lemorzsolódás lett. Tehát ezeknek az embereknek a túlnyomó többsége, amikor összehasonlították ezt, akkor már nem hozta azt a fajta eredményességet. Tehát az embereknek ugye ott van az igénye arra, hogy emberekkel kommunikáljanak akkor is, hogyha nem tudom, hogy neked volt-e már olyan, de nekem volt olyan tapasztalatom, hogy ilyen gyakori kérdések jellegű chatbottal kezdtem el beszélgetni, mert azt hittem, hogy van egy ténylegesen ügyfélszolgálat, van egy technikai hibát, meg akartam oldani. Tök lelkes voltam, elkezdtem én, és láttam, hogy egy teljesen automatizált funkciókat kapok válaszként, akkor így elvette ezt a morált, és akkor már nem volt meg az a fajta érzésem, hogy ténylegesen foglalkozni fognak a problémámmal. Nem tudom, hogy te neked volt-e.
Nekem nincs ilyen, vagy nem emlékszem ilyen tapasztalatra.
Szóval itt van ez az OpenAI chat rendszer, nem tudom, hogy ezzel te beszélgettél-e már, Kristóf, én már egy párszor tesztelgettem.
Próbálgattam, igen.
És olvastam most egy nagyon érdekeset, pont ezzel az orvosi kutatással kapcsolatban, hogy az orvosi vizsgát le tudta tenni nagy mértékben, hogy ezt véleményeztek más szakértők, és nálam is ez volt a tapasztalat, hogy amikor olyan dolgot kérdeztem tőle, ami az én szakterületemhez kapcsolódik, akkor azt láttam, hogy egy ilyen 80%-os pontossággal megmondja azt, amire én kíváncsi vagyok, és nagyjából hiteles adatokat mond, például a kiégésnek a kezelése kapcsán. Többsége tök jó dolgokat mondott. De ezt onnan tudtam eldönteni, hogy ismertem a háttér információkat ebben, hogy mi az, ami hitelesebb, és mi az, ami nem. És a nagy kockázat ilyenkor az, hogy néha tévedéseket is hoz a robot, és hogy az emberi lélek úgy működik, hogyha hallottunk 2-3 igaz állítást, akkor általában a negyediket is igaznak fogjuk elfogadni mérlegelés nélkül. Ugye ezt még anno Hitler is használta a beszédeiben anno, hogy először mondott egy-két olyan tényt, ami igaz volt, aztán ezzel negyedítettek az emberek, utána pedig kitalált tényeket, és utána pedig hazugságokat kezdett terjeszteni a beszédeiben, amikor az emberek azt már nem kérdőjelezték meg, hiszen egészen ideig igazat mondott, és ugye látjuk, hogy mekkora hatása volt az emberekre. Szóval a lényeg az ebből szerintem, hogy a robot nem lesz mindig pontos, de ezt kérlek cáfold meg, hogyha neked nem ez volt a tapasztalatod.
Nekem most egyelőre az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy most elkezdett mindenki erről beszélni, hogy itt van ez az új robot, és akkor mindenre tud válaszolni, de hogy igazából ez nem egy kereső? Igazából a Google-el nem ezt csináljuk 10 éve, hogy beírok egy kérdést, kapok rá úgymond válaszokat, oldalakat, elkezdem nézni az infókat, ugyanúgy szűrnöm kell, hogy mi az, amit elhiszek, mi az, amit nem. Én most egyelőre még ezt nem vagyok otthon a témában, tehát most ilyen AI szakértők könnyen ki tudnak kezdeni, de hogy amit én egyelőre erről gondolkozz az, hogy ez egy ilyen jelenleg egy másképp kommunikáló Google igazából.
Igen, igazából ami különbség, hogy nem fér hozzá friss internetes adatbázisokhoz, tehát olyan friss infókat nem kapunk meg, mint a Google-től. De ami viszont érdekes lehet, ugye én az egyetemen leteszteltem ezt, én akkor találkoztam ezzel, amikor már kiadtam egy beadandót, hogy akkor ezt meg lehet oldani a hallgatóknak. Az volt az egyoldalas feladat, hogy volt ott egy idézet, keressetek rá kutatásokat, hogy ez az idézet ez igaz-e vagy nem. És támasztátok alá, és írjatok egy egyoldalas prezentációt ezzel kapcsolatban, egy oldalas ilyen beadandó szöveget. És ezt megmondtam a robotnak, hogy csinálja meg, hivatkozzon le benne kutatásokat, és igazából ugye magyar nyelven egy olyat adott be, amire én igazából 5-öst adtam volna. Mm. Tehát, hogy meg lehet írni ezzel dolgozatokat is, meg beadandókat is. Illetve a tudományos keresésben szerintem nagyon sokat fog segíteni az embereknek. Például ugye emlékszem, amikor szakdolgozatot írtam, és szerintem az én korosztályom hallgatóinak a legtöbb részén is ugyanez volt, hogy tudományos kutatásoknak a keresése, értelmezése, az a szakdolgozatírásnak a 60-70%-a volt időben. És tudjuk, hogy milyen hosszú megírni egy szakdolgozatot. Ha most ezt mondjuk felére tudja rövidíteni egy ilyen szoftver, akkor rengeteg idő szabadul fel arra, hogy valami értelmesebbet csináljunk, mint hogy igazából értelmezzük ezeket a forrásokat, amik mondjuk elérhetőek az interneten.
Kicsit kiegészíteném tényleg, amit mondtam, ez nagy túlzás, ez a Google reegyszerűsítés, ezt is lehet nyilván vele, de tényleg tudom, hogy lehet vele íratni cikket, Facebook posztot, nem tudom, hogy ír olyan verset, mintha egy Petőfi vers lenne, és akkor erre is ad valami értelmezhető választ, ezt nyilván a Google-en nem tudjuk megcsinálni. Egyelőre nekem, tehát jobb, hogyha azt mondom, hogy nincs nagy tapasztalatom ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem is akarok ilyen szakértőként tetszelegni a témában.
Azt gondolom egyébként, hogy egy KKV szinten, amiben nagyon sokat tud segíteni, ez az, hogy tudod inspirációkat, meg ötleteket. Például édesanyám egy építőipari cégnek a marketingébe dolgozik, és ugye mindig azon gondolkodni, most a cserepekről hogyan ír érdekesen, az nem annyira egyszerű. És amikor írt ötleteket a robot, kiért az ötleteket, akkor ezekből voltak olyanok, amire magától nem gondolt volna. Például a következő adás, amit most felveszünk a Vállalkozási Pszichológia Podcastban, az is egy olyan lesz, amit egy 40-es listából választottam ki, amit a robot írt össze. amit valószínűleg Google keresés is meg tudtam volna találni, csak mondjuk az mondjuk 20 perccel hosszabb idő lett volna. Szóval az egy ilyen inspiráció lesz nekünk. Úgyhogy szerintem van nagyon-nagyon jó, hogy tud adni ötleteket, hogyha nincs időd mondjuk 100 dolgot végigmenni. Vagy hogyha mondjuk neked nagyon gyorsan kell egyed, az például mondjuk, hogy kiszületett 1792. december 2-án, híres ember, akkor lehet, hogy tud adni neked olyan információt, amit te nem tudtál, és mondjuk gyorsabban megtaláld ezt, mint hogyha Google történt volna meg.
Uh-huh. Én azt tudom, mert a kollégáim már azért vizsgálgatták, hogy mire tudjuk mi is használni. Amennyit tudok róla, hogy például ilyen komplett cikkeket nem praktikus ezzel megíratni, és azt mondjuk egy az egybe felhasználni, mert például a Google fel van rá készítve, hogy felismeri ezeket az ilyen mesterséges intelligenciával írt szövegeket, és hogy nagyon lefele pontozza. Tehát például a szövegírók munkáját ez nem fogja mondjuk kiváltani, vagy akik jó minőségű tartalmat. Tehát én azt várom, hogy nálam mondjuk nem tud jobb blogbejegyzést írni. Ha magam helyet akarnék vele íratni ilyeneket, akkor azt, ha jól értem, akkor kb. Büntetné a Google. De arra viszont jó lehet, hogy segítse tényleg mondjuk egy jó szövegíró munkáját, mondjuk támogassa ez a robot. De biztos vagyok benne, hogy kevésbé odafigyelő, vagy ilyen nem törődöm, vagy nem tudom, jobban profitorientált cégek, biztos arra fogják, mondjuk akár marketinges cégek, arra fogják használni, hogy egy az egyben mondjuk szövegírók helyett ezzel írassanak szövegeket, és ezzel simán meg fogják szivatni akár az ügyfeleiket, vagy szándékosan, vagy mert ők se értik. Tehát biztos, hogy a változást fog hozni mondjuk akár az én szakmámban is, úgymond.
Megkérdeztem a robottól, hogy ez kinek a szellemi tulajdona, amit legenerálódott, és azt mondta, hogy alapvetően a programozóké, tehát alapvetően, hogyha te ezt copy-paste-en lemásod, akkor ellapod az ő szellemi tulajdonokat, amiből igazából perek keletkezhetnek később. Szóval ez egy olyan dolog, amit azt gondolnánk, hogy milyen kézenfekvő, csak kimásolom, és akkor feltüntetem sajátként, de ez gyakorlatilag plágium, meg egy szellemi tulajdonnak az ellopása. Ha már gyakorlatilag megfogalmazott neked egy cikket, és az egészet teljesen átfogalmazod, de egy-két ötletet kiveszel belőle, akkor már ez egy saját szellemi tulajdonod lesz ilyenkor.
Hát ilyen kutatásra, adatgyűjtésre, ötletek gyűjtésére biztos, hogy nagyon érdekes lesz. Ezt még szerintem nem tudjuk elképzelni, hogy olyan gyorsan változik ez, mi az, amit tehát 5 éve nem tudtunk elképzelni bizonyos dolgokat, vagy 10 éve. Tehát itt olyan exponenciális változások lehetnek, amit szerintem tehát nem tudjuk ezt felmérni, hogy mi lesz ebből.
Én ebben azt látom kockázatnak, hogy tévedhet a robot, és ezt nem mindig tudjuk felmérni ilyenkor. Például mondjuk, hogyha valaki meg akar tanulni mondjuk Facebook hirdetéseket kezelni, és hogy hogyan kell jó hirdetéseket írni, lehet, hogy az interneten talál egy tök jó adatbázist hozzá, ez a robot, és tök jól összefoglalja, de lesz benne 2-3 olyan opció, ami nem lesz helyes. Például mondjuk én megkérdeztem tőle, hogy kik voltak azok a híres emberek, akik Szexárdon születtek, és mondott egy-két olyat, aki egyáltalán nem Szexárdon született. Szóval, hogyha egy iskolai beadandóhoz használjuk például, akkor ez nem lesz szóról szóra használható. És azt gondolom, hogy például adhat téves információkat, amihez mindenképpen kell a kritikus gondolkodás, meg egy emberi fej. De a jó hír, hogy szerintem ezt ténylegesen már most is lehet használni, és ugyan nem fogja kiváltani a munkaerőt, de lehet, hogy bizonyos folyamatokat már most megkönnyíthet, nem majd 20 év múlva, hanem már most ezt be tudjuk építeni talán.
Azt mondjuk reálisnak látom, hogy olyan gyorsan fejlesztik ezt, vagy fejleszti magát akár, hogy mondjuk a hibák lehet, hogy egy év múlva nem lesznek. Tehát ugye most annyian használják, gondolom annyi visszajelzés jön, az, hogy ezt pontosan nem tudom, de ugye a Tesla önvezetése is azáltal fejlődik, és hogy azért nehéz utolérni, mert annyi adatuk van, tehát azt az adatmennyiséget nagyon nehéz reprodukálni, mondjuk hiába kezd el más autós cég is ilyet csinálni, a Tesla nem tudom hány éve ezt nyomja, és annyi adatuk van, hogy ezt nagyon nehéz utolérni. Tehát, hogy ezt a részét el tudom képzelni, hogy a hibázás mondjuk csökkenni fog, azt nem tudom elképzelni, hogy embert ez ténylegesen kiváltson, fel nem tudja, mi lesz.
De azért gondolom arra gondolsz, hogy egy szellemi munkával foglalkozó embert, és nem egy raktárost, aki igazából A pontból B pontba helyezett termékeket, amikor azt mondod, hogy embert kiváltson a robot.
Hát a robotok azok ilyeneket eddig is csinálnak, hogy mondjuk igen. Raktár gyorsítás. Az tény, hogy aki olyan munkát végez, ami gyakorlatilag robotizálható, most mindegy, hogy fizikailag, vagy így mesterségesen, hát annak lehet, hogy tényleg van problémája, ez nem kétség.
De szerintem ez vezethetne akár a társadalomnak a gyorsított felnövéséhez is, hogy akkor felelősséget vállalhatok azért, hogy egyébként egy versenyképes tudásom van-e. És aztán, hogyha
hát
nem...
igen.
Hanem akkor még igazából kinek a felelősség az, hogy tehát a robot kéne megtanítson téged arra, hogy amúgy 30 év múlva nem biztos, hogy minden helytelen információ lesz. Vagy mindenki kezdi beveti az irányítást, és azt mondhatja, hogy oké, lehet, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt tanultam valamit, de ma már ez nem aktuális, most már más a piac, más a gazdaság.
Hát az itt az érdekes kérdés szerintem, és ez egy ilyen akár ilyen világtársadalmi kérdés lehet, hogy így most azt mondjuk, hogy lehet, hogy elveszti néhány raktáros a munkáját, vagy akár sok, nem tudom, de hogy Tehát, hogyha ez elkezd eszkalálódni, tehát, hogy egyre több ember veszíti el a munkáját, és előbb-utóbb majd annyi ember veszíti el a munkáját, amit már mondjuk érzékel a társadalom, hogy akkor mi lesz? Tehát, hogy azok az emberek mit fognak csinálni? Ez érdekes kérdés.
Hát igen. Ez megint egy ilyen bizonytalan helyzet, amire bármit rávetíthetünk. Tehát rávetíthetjük azt is, hogy nagyon akkor most egy ilyen óriási fejlődés lesz, és ez a sok ember, ez mind valami értékteremtőt fog csinálni, ami lehet, hogy korábban nem volt a hivatása, mert igazából csak meg kellett élnie, de ezek után most már valami még kreatívabbal tud foglalkozni, amit még jobban szeret, de egyáltalán nincs erre semmiféle garancia, tehát hogy semmit sem tudunk ezzel kapcsolatban, még ezt majd meglátjuk.
Igen.
Ami érdekes, még visszatér az önvezető autókra, én a Kürt Akadémián láttam egy érdekes előadást erről, egy olyan úriembertől, aki fejleszti a autókat, és azt mondták, hogy ilyen 90%-os körüli pontossággal azért már tudnak vezetni magukat autók. Csak ugye az a baj, hogyha most 99% pontosság van, és mondjuk te 100 utat megteszel egy évben, és egyszer balesetet szenvedsz, akkor az már nem annyira jó. Na most egy, ha belegondolsz, hogy te most kitöltesz egy tesztet, és 99%-os, akkor az tök jó, tehát ügyes voltál. De azért, amikor a te biztonságodról van szó, még akkor is, hogyha a robot általánosságban jobb döntéseket hoz, mint mondjuk te vagy én hoznánk vezetéssel kapcsolatban, akkor még jobbnak számít, de mi van akkor, hogyha pont egy robot követed egy balesetet, és akkor az egy óriási kockázat a cégeknek, és ezért is nem tették még nagyon nyilvánosság. Na jó, akkor innentől kezdve engedd el a kormányt, és majd elviszlek a munkába.
Ez egy érdekes szitu, és nem vagyok a témában extrém jártas, tehát még az is lehet, hogy nem pontosan mondom, de hogy van egy ilyen a fejemben, ami eszembe jutott, hogy mondjuk a Tesla, hogy néhány baleset ugye van a Tesla önvezetésből adódóan, de hogy én úgy tudom, hogy azt mondják, hogy igazából nagyon sok balesetet megelőz az az önvezetés, tehát hogy a Teslákban arányosan sokkal kevesebb a baleset így az önvezetés kapcsán, mint hogyha valaki vezetne ember. De hogyha van egy baleset, akkor az egész világ erről ír, hogy a mesterséges intelligencia, meg a Tesla önvezetés, nem tudom, megsérített egy embert, vagy megölt egy embert, és azt nem tesszük mellé, hogy 99 életet meg lehet, hogy megmentett. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy ezt tisztán tudják-e az emberek értékelni, hogy oké, nem hibátlan az se, de mondjuk lehet, hogy 100-szor annyi hiba lenne, ha nem lenne. Ez egy érdekes helyzet.
Hát meg kérdés, oké, hogy mondjuk ez így jó hangzik így a nagy számok alapján, de hogy belegülnék-e abba az autóba, ami mondjuk lehet, hogy 100 életet megment, és egyet meg tönkretesz, vagy így elvesz.
Jó, csak autóban alapvetően ülsz.
Ez így van.
Tehát, hogy ott nem kérdőjelezed meg, hogy mondjuk a... Én úgy tudom, hogy a... Tehát, hogy nagyon gyakori halálok például az autóbaleset.
Így van.
Átlagosan. És hogy így nem minden egyes alkalommal úgy ülünk be az autóba, hogy jesszusom, most lesz, vajon az? És hogyha mondjuk egy mesterséges egy ilyen önvezető valami vezet, aminek mondjuk lehet, hogy 90%-a jobb a biztonsága, mint ha én vezetnék, akkor meg azt mondjuk, hogy fú, szóval ez érdekes.
Igen, ez megint csak a felelősségvállalást adott el bennünket, hogy tudjuk-e vállalni ennek a kockázatát, hogy ez lesz, és szembe menni velem. Mert lehet, hogy el tudjuk hessengetni, hogy nem majd, ha én vezetek, a kulcsa lesz, soha baleset, de tudjuk, hogy ez is egy torzítás. Tehát, hogy ez nem valószínű, hogy benne van a pakliban mindenki az autóbaleset, sajnos annak ellenére, hogy igyekszünk jól vezetni. A családban van nálunk egy ID3-os kocsi, és nekem az volt az első olyan autó, amit vezettem, és volt benne adaptív tempomat. És ugye az adaptív tempomat az, amikor beállított, hogy 50-nel mész itt a városon belül, de hogy előtted fékez egy autó, akkor ez is elkezd fékezni. És megtartja a követési távolságot. És ugye az ID3-ban van egy ilyen belső piros fény, ami elkezd világítani, hogyha fékeznek előtte túl gyorsan, és valamikor annyira gyorsan fékeznek, hogy elkezd sípolni a kocsi, és gyorsabban előreveszi akár az autópályán, akár a városon belül, mint mondjuk ezt én észrevettem volna. És ez nagyon sokszor megtörtént, és azt éreztem, hogy úristen, ez sokkal biztonságosabb, mint hogyha én tisztán vezetnék. Tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon meg tudja javítani a biztonságnak az élményét akár az autóban is, mert hogy annyival korábban észre tud venni ilyen helyzeteket, hogy hihetetlen.
Igen, gondolom az okozhatja a különbséget, legalábbis az én fejemben, hogy most ezt így forgatom, mint téma, az jelenik meg, hogy de ez lehet, hogy tök téves, hogy lehet, hogy nagyon-nagyon-nagyon ritkán hibázik az önvezetés, de hogyha hibázik, akkor lehet, hogy nagyot, tehát hogy ez az egyik, ami eszembe jut, és akkor erre mondhatom, hogy hát én olyat nem hibáznék, nem nézném be, hogy a lehajtó helyett neki megyek egy fának véletlenül, de ugyanakkor meg nagyon sok olyat meg lehet, hogy kivéd, amit meg én tehát nem érzékelek, tehát hogy ez egy hamar a fékez, jobban észreveszi, hogy a jobban reakció ideje, és ha azt mondom, hogy én eddig soha nem követtem el semmilyen balesetet, én meg se húztam az autómat, akkor tulajdonképpen joggal mondhatnám, hogy nekem nem kell a mesterséges intelligencia, mert én elég jól vezetek, viszont hogyha nagyon ritkán egy nagyot hibázik, akkor összességében lehet, hogy nagyobb a kockázata, mint amit én futok. És én ezt például nem tudom megállapítani, hogy igaz-e, de hogy szóval nagyon könnyű mind a két oldal szerintem támadni vagy védeni.
Ami szerintem még egy érdekes érvelés lehet, hogy ha tegyük fel, mondjuk én még soha nem húztam meg az autómat sem. Oké, mennyit elvezetek mondjuk 20 éve, és még vezetek mondjuk 50 éven keresztül, akkor nem a teljes mintát látom, hanem csak egy kicsi részét a teljes képnek, amikor én valaha vezetni fogok. Leszek fáradt, lehet, hogy éppen gyászolok, és úgy vezetek, lehet, hogy nem tudom, nagyon szomorú leszek, vagy nagyon ideges leszek, amikor éppen vezetek, vagy éppen nem tudom, éppen valaki beszél hozzá, miközben vezetek, és mondjuk egy megcsörön az elfen egy váratlan pillanatban, vagy éppen nagyon fáradt vagyok, vagy pont az, hogy bevág velém valaki, akit mondjuk teljesen részeg, tehát bármi lehet ilyenkor, és ezeket nem tudjuk előre bejósolni, a gép pedig sosem részeg.
Eszembe jutott egy tök másik téma, ami esetleg passzolhat ide, hogy van ez a nagyon gyakori ilyen kérdés, hogy lehallgat-e a telefonom. Azért látok olyan Facebook hirdetéseket, amire soha nem kerestem rá, de hogy tudod, most beszéltünk a nem tudom, a ChatGPT-ről, és akkor mindjárt látom a hirdetését, és hogy ez hogy lehet, biztos lehallgat a Facebook. Ez megvan, nem ez a felvetés. De én azt mondom, hogy ez is igazából inkább, tehát ez nem egy mesterséges intelligencia szerintem, meg nem lehallgatás, hanem az, hogy a telefonunk, meg ezek a rendszerek egyszerűen annyira sok adatot tudnak egyszerre elemezni, és olyan mintákat látnak, amit el se tudjuk képzelni, ezért nem tudjuk elhinni, hogy mondjuk inkább azt nézi a telefonon meg a Facebook, hogy mondjuk érzékeli mondjuk GPS-szel, hogy kikkel találkoztam veled, mert egy helyen van a telefonunk, és mondjuk te a nem tudom mire kerestél eddig 50-szer, én meg elkezdtem olyan dolgokat csinálni, amit általában azok csinálnak, akik majd később rákeresnek valamire. És ugye lehet, hogy szinte hamarabb tudja Google vagy a Facebook, hogy én hamarosan majd elkezdek, nem tudom, kis autókra keresni, mert hogy eddig folyamatosan arra kerestem, hogy nem tudom, gyerek, tehát hogy tudja rólam a Facebook, hogy biztos van már gyerekem, és mondjuk lehet, hogy azt is meg tudja állapítani, hogy mekkora lehet a keresésem alapján, és lehet, hogy soha életemben nem kerestem rá arra, hogy nem tudom, melyik általános iskolába menjen a gyerek, de mondjuk lehet, hogy a te gyereked is, tehát hogy lehet, hogy olyan akkor találkozok, akinek ugyanaz a témája, plusz látja a szignálokat, és végül bejön egy olyan hirdetés, amire azt hiszem, hogy lehallgat. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ne se tudjuk képzelni, hogy hány adatpont lehet, ami tud rólunk a Google, vagy a Facebook, vagy a telefon, és akkor ez is tulajdonképpen valahol mondhatjuk, hogy egy mesterséges intelligencia.
Ez egy óriási téma, most elképesztően örülök, hogy ezt felhoztad, mert ez engem nagyon is foglalkoztat. Ebben például mondjuk, mondok egy példát, hogy el lehessen ezt képzelni, tehát mondjuk, hogy mind a kettőnek van egy gyereke, és én vettem a gyerekemnek egy távirányítós autót, ami mondjuk neki nagyon tetszett, de te soha nem kerestél rá erre, hanem csak kettőnk között a beszélgetésben elhangzott az a távirányítós autó, soha nem kerestél rá, és délutántól megjelenti neked ezeket a hirdetéseket. Ez erre a példa mondjuk, hogy valaki el tudja képzelni. Na most, pszichológiai értelemben mindig sokkal biztonságosabb az, hogy itt van valaki, aki engem követ, a Bill Gates, aki megfigyel engem, vagy a, most nem mondok olyan neveket, amit a politikában bármelyik oldal használna, de a lényeg az, hogy van valaki, aki irányítja a világot, mert az elveszi a bizonytalanságot. Mert hogyha van egy gonosz, vagy éppen van egyfajta összeesküvés, egy elmélet, vagy van egy csoport, aki vezet valamit, akkor nem kell azt éreznem, hogy itt igazából bizonytalanság van, mert a bizonytalanságot nagyon nehezen kezeljük. A torzításoknál beszéltünk ezekről a kognitív diszonancia redukcióról, például, hogy ha benne van egy feszültség, akkor minél hamarabb ebből meg akarok szabadulni, és le akarom egyszerűsíteni a világot valahogyan. És ez az, hogy a telefonom lehallgat engem, az megint csak egy olyan dolog, hogy legalább nincs az a feszültség bennem, hogy ez miért van, hogyan alakult ki, miért tud ilyen sok mindent ez a telefon, nekem mi ebben a felelősségem, nekem mit kéne másként, hogy ez zavar esetleg engem, miért zavar ez esetleg engem, hanem rá tudom hozni az egészet, hogy a gonosz Facebook vagy a gonosz Google az már megfigyeli az embereket, de hogy most miért érdekelni azt, hogy Marika néni éppen mit csinál este 6-kor, tehát hogy alapvetően nem vagyunk olyan fontosak, mint amilyennek ez a fajta belső torzítás megmutatná. Oké. Na hát a mesterséges intelligencia témát így gyorsan átbeszéltük. Ugye most éppen abban megállapodhattunk, hogy van egy-két dolog, ami segítheti már ma a munkánkat. Tudjuk azt, hogy akár ez a chates robot, akár az, hogy mondjuk grafikai munkákban hogyan tud ez bennünket támogatni, meg tudjuk azt, hogy vannak olyan iparágok, ahol ezt nagyon jól tudják használni, de ma még nem tökéletes, és egyáltalán nem biztos az, hogy bármiféle utópiát, vagy bármiféle disztópiát kéne rávetíteni arra, hogy ezt jutott nem tudjuk.
Egy téma, ami szerintem még nagyon hasznos lehet az orvostudományban. Erről láttam ilyen kisebb videókat, hogy mondjuk egy röntgenfelvételről hamarabb észreveszi egy mesterséges, idézőben mesterséges intelligencia, hogyha mondjuk van egy rákos pont, mert az orvos a szemével nem látja, de mivel a idézőben mesterséges intelligencia már 1 millió ilyet látott, és tudja, hogy melyikekből lett végül mondjuk rákos elváltozás, hogy hamarabb észrevesz mondjuk egy mintát. Vagy az ilyen, amik így folyamatosan mérnek téged, ilyen gyűrűk, meg akármilyen eszközök, hogy ott is, hogy annyi adatot tud összeszedni, hogy lehet, hogy hamarabb jelzi, hogy már 10 millió ilyen esete volt, és hogy akiknél ezt mértük eddig, ott nem tudom, 2 hét múlva lett valami, és akkor inkább most előz meg. Ugye általában mindig az ilyen rosszabb lehetőségeket szokták az emberek, hogy ettől félni kell, és nyilván lehet, hogy kell félni, nem tudom, de hogy egy csomó olyan lehetőség van, ami meg pozitív, és hogy visszakanyarodnék arra, amivel majdnem kezdtük. Szerintem ez nem egy mesterséges intelligencia, hanem egy nagyon gyorsan, nagyon sok adatot feldolgozó programok igazából, amik nem fognak tudni önálló életre kelni. Azt persze nem tudom, mi lesz 10 év múlva, de szerintem ettől nem kell olyan napi szinten félni.
Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk tőletek, találkozunk a következő adásban, amit már a mesterséges intelligencia jósolt nekünk.
Vagy vesz fel.
Igen, sziasztok!
Sziasztok!